Kedves testvérek, hallgassátok meg a mai estének az igéjét, úgy, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 19. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlés zsidó királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Boldogok, akik hallgatják és szívükben megtartják Isten beszédét, áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvérem a Krisztus Jézusban, adhatnánk azt a címet ennek a felolvasott ige szakasznak, hogy ecce homo, íme az ember, jól ismert kifejezés, ami nem csak magyarul, de így latinul is elterjedt. Pilátusnak a szavai ezek, az ember Pilátusnak, amikor rámutat az ember Jézusra. Pilátus ebben a helyzetben ezt gondolja Jézusról, ecce homo. Lenézzük csak végig, ha nem is a teljesség igényével, de nagyon pár fontos mérföld követ, hogy mit is mondtak Jézusról azok, akik körülötte voltak. Kinek mi volt a véleménye erről a Jézusról? Az első ilyen megnyilvánulás, nyilvános bizonyságtéte Jézus személyével kapcsolatban keresztelő Jánosé, amikor a Jordán mentén látja őt hozzá közeledni, és rámutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Keresztelő János nem beletrafált, és elmondta azt, amit valóban Jézusról gondolni kell. Keresztelő János különleges kinyilatkoztatást kapott az Atyától. Majd akkor is, amikor a megkeresztelkedés után megnyílik az ég, és hall egy hangot: János, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. János tudta, hogy ki ez az ember, az Isten báránya. A hitetlenkedők azonban teljesen másképp vélekedtek Jézusról. János evangéliumának 10. fejezetében például ezt olvassuk. Sokan így szóltak közülük, miután a jó pásztor példázatát mondta Jézus is, hogy ő a jó pásztor, és hogy az életét adja sokakért. Ördög van benne, és őrjönk, mit hallgattok rá? Az emberek nem viselték el Jézusnak ezen szavait, amit addig nem hallottak, amit addig nem tanítottak a proféták, vagy éppen a papok, a főpapok, amit a tekercsekből nem olvastak fel ünnepek alkalmával, az bántotta a fülüket, és azt mondták, hogy az ördögtől való. És az egyszerű zsidó ember, aki a törvény hatása alatt nőtt fel, számára minden más, ami nem életben az addigi tradícióban, az ördögtől való volt. Hogy tudnék, valaki azt mondja, hogy ő az Istentől jött, és hogy neki vannak juhai, ő meg a jó pásztor, és az életét adja értük. A főpapok, amikor Pilátushoz viszik Jézust, akkor pedig így vádolják be: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Jézus legnagyobb ellenségeinek Jézus csak egy csaló. És lehet, hogy tudnának még csúnyábbat mondani, de ez nagyon jól kifejezi azt, amit ők gondolnak. Egy csaló, egyetlen szava sem igaz. Valakinek látszani akar, de ők gondolják a főpapok, átlátunk rajta. És ezt elhitetik Pilátussal, hogy ez az ember csak egy csaló. Egy a sok közül. Némelyek pedig azt állították Jézusról, hogy János, keresztelő János támad fel a halálból. Némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régek közül támad fel valamelyik próféta. És ez el is terjedt a nép körében. Ez egy olyan könnyen hihető verzió volt, hogy valami régi ember, nagy ember jött vissza. Talán bele se gondoltak, hogy ez micsoda badarság. Aztán megkérdezi Jézus ennek hallatán a tanítványaitól, hogy és ti mit gondoltok róla. És a tanítványoknak a nevében, de lehet, hogy egyelőre csak a maga nevében, Péter ezt mondja, kimondja megint az igazságot, amit mindenkinek majd ki kell később mondani, az igazságot, amit keresztelő János a Jordán mentén kimondott, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De a tanítványok másképpen is megfogalmazták a hitüket, amikor viharos tengeren vannak, a galileai tengeren, hánykódik a hajójuk, Jézus nem megy velük, de egyszer csak megjelenik a sötétedő környezetben, és a nagy hullámok és a vihar közepette, azt hiszik, hogy valami lélek, valami szellem, megijednek tőle, de Jézus oda megy hozzájuk, Péter jár a vizen, Péter elkezd süllyedni, Jézus megfogja őt, és akkor azt mondják az ott lévők a hajóban, hogy valóban Isten fia vagy. Azért, mert látták, hogy Jézus parancsol a tengernek, megengedte, hogy Péter járjon a vizen. Számukra ez már elég volt arra, hogy azt mondják, hogy te az Isten fia vagy. És nem is gondolták talán ekkor még, hogy sokkal nagyobb dolgokat fognak látni, mint hogy valaki a vizen jár. Aztán a százados a keresztnél Jézus haláltusájában, haláltusáját és halálát látva megállapítja, amikor látja, hogyan lehette ki a lelkét. Bizony ez az ember Isten fia volt. Ez a százados, aki talán sokat hallott erről Jézusról, aztán szemtanúja volt a halálának, nem is akármilyen halálának, most már igazat ad azoknak, a Péter meg a keresztelő János féléknek. Igazat ad nekik, hogy ez az ember nem egy a sok közül, hanem valaki más. Az Istennek a fia, az egyszülött fia. És jó ebbe a sorba belevenni azt is, hogy az atya mit gondol a fiúról. Amikor a keresztelésekor hang hallatszik a mennyből, és elhangzik, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, majd pedig a megdicsőlés hegyén három tanítvány jelenlétében elhangzik egy hasonló kijelentés, ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Ne a vallási vezetőkre, ne a szívetekre, ne egyszerűen önmagatokra, hanem ráhallgassatok. És ennek a három tanítványnak, Péternek, Jánosnak, Jakabnak, a megdicsőlés hegyén nagy szükségük volt erre az utasításra, erre az egyértelmű kijelentésre, rá kell hallgatni, mert ő az atyának a szeretett fia. És a mai igényben elhangzik egy újabb vélemény, ami ebbe a sorba beletartozik. Egy római helytartó, egy hatalmasság, egy nagy birodalomnak a kihelyezett szócsöve, meghosszabbított karja, akinek igen nagy hatalma van, nem önmagában van hatalma, hanem azért, mert a római birodalom van a háta mögött, azt mondja, ez a véleménye, hogy íme az ember. Érzi Pilátus, hogy ez a Jézus más, mint a többi. Más, mint az a többi hozzáhúzolt vádlott, akiből már olyan sokat látott, és érzi, hogy ez nem az a gonosztevő fajta. Próbálja is mentegetni Jézust egy ideig, de aztán, mivel félti a hatalmát és a népszerűségét, végül igazat ad azoknak, akik bevádolták nála Jézust. És engedi, hogy történjen az, amit már valakik mások helyette eldöntöttek. És így válik számára, Pilátus számára Jézus egy azok közül, akiket már elítélt. Egy azok közül, akiket a halálba küld. Jézus úgy áll előttünk Pilátus udvarában, Pilátus mellett, mint egy kiszolgáltatott ember. Valaki, akiből bárki gúnytűzhet. Egy tuskó, bunkó katona is nyugodtan gúnytűzhet belőle, leköpheti, ha akarja többször is. meg tövis koronát nyomhat a fejébe. Meg viccből, meg gúnyból rá lehet tenni palástot, és el lehet játszani, hogy ő király. Jézussal, az ember Jézussal játszanak. És amikor Heródes udvarába, vagyis az ő palotájába kerül, akkor is bár Heródes örül, hogy végre látja Jézust, de ez az öröm hamis. Nem azért örülnek, hogy végre hallgathatja Jézusnak a tanítását, hanem ugyancsak viccet űz Jézusból. És remélő, hogy valami bűvész mutatványt be fog mutatni. Jézusban csak egy szemfényvesztőt lát, és nem látja benne az ember fiát, meg az Isten bárányát. Az ember Jézus kiszolgáltatott. Meg is fogalmazza ezt János evangélista a most felolvasott résznek a környezetében. Ekkor Jézus kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. De hozzá kell tenni ehhez a cselekményhez, ehhez az aktushoz, hogy Pilátus kiszolgáltatja, úgymond átadja Jézus az ellenségeinek egy fontos mondatot, amit Jézus mond neki négy szem közt, bent Pilátusnak a házában, ahol csak ők ketten vannak. Amikor Pilátus úgymond üzletet akar kötni Jézussal, és felajánlja neki, hogy megmentheti, neki hatalma van arra, hogy most döntsön felette így vagy úgy. És Jézus nem belemegy ebbe a beszélgetésbe, hanem lezárja. Pilátus vagy érti, vagy nem. Mi értjük. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Pilátus látszólag tehát hatalmaskodik. Él a hatalmával. Megkapta Jézust, mert őt kiszolgáltatták, átadták neki a főpapok, aztán ő visszaadja nekik, dobálóznak Jézussal Heródeshez, Heródes visszadobja Pilátushoz, Pilátus végül pedig oda dobja azoknak, akik meg akarják ölni, a vallási vezetőknek. Jézus alul maradna? Hol van az a hatalom, amit a tanítványok láthattak, akár a megkeresztelkedéskor, már akkor, vagy a megdicsőlés hegyén? Hol van az a hatalom, ami parancsol a tengernek, a hullámoknak, parancsol a víznek is lehet rajta járni, parancsol a halnak, meg a kenyérnek, meg a beteg testrészeknek? Hol van ez a hatalom? Hol vannak az angyalok, akiket tucatjával, nagy seregével az Atya bármikor el tud küldeni, és erősítik az ember Jézust? Hol vannak most ők? És hol vannak a tanítványok? Legalább ők a tanítványok. Talán még ők is tehetnének valamit. Úgy tűnik, hogy mindenki magára hagyta Jézust. Úgy tűnik, hogy győzött a gonosz. Mielőtt erre válaszolnánk, azért nézzük meg csak a szereplőket közelebbről. Ott van Pilátus. Milyen Pilátusnak a helyzete? Eddig úgy beszéltünk róla, mint valakiről, akinek hatalma van. Aki érhet a hatalmával, és magasabban áll mindenki felett, és mögöttem van a római birodalom, tényleg van hatalma. De nem ugyanan kiszolgáltatott, mint bárki ebben a történetben? Pilátus is ki van szolgáltatva a saját egójának, a saját hatalomvágyának, és a nép irányítja. Pilátus meg akar felelni a népnek, mert ha nem felel meg, akkor az ünnepek alatt végül még lesz valami lázadás, valami bonyodalom lesz Jeruzsálembe, és akkor majd behivatják majd Rómába, és ennek súlyos következményei lesznek, és nem lesz többé Rómának a vezetője, vagy bármilyen tisztséget nem viselhet. Pilátus nem a maga ura, a vágyai hajtják, és tudja, érzi szívem ilyen, hogy hogyan kéne dönteni, szeretni megmenteni Jézus, de nem tudja. És ugye ezt Pál apostol is elmondja majd később, hogy tudjuk, hogy mi a jó, bennünk van, hogy érezzük, hogy mit kéne tenni, de valami bennünk győz, a test, a vágyak, az ego, a gonosz hangja győz bennünk. Ott vannak a tanítványok. Hol vannak a tanítványok? Nem is tudjuk, hol vannak. Péterről még hallottuk, hogy elkíséri még a főpapnak az udvaráig, oda be is engedik, de aztán megtagadja Jézust, a többiről nem is hallunk, szétszélettek. Talán valahonnan a háttérből, oszlopok mögül talán mernek kukucskálni, de félnek. De mit is féltenek ezek az egyszerű emberek? Ezek az írástudatlan, igazán egyszerű emberek mégis mit féltenek? A kis életüket, a családjuk életét? Féltik az irhájukat, és nem vállalják, hogy ők is ehhez az emberhez tartoznak, aki most ott mindenki előtt áll megcsúfolva. Aztán ott van a nép, mint szereplője ennek a történetnek. A nép, akit az orránál fogva vezetnek, a vallási vezetők. A nép, akiket olyan könnyű hergelni, és ők is így válnak kiszolgáltatottá. Ki vannak szolgáltatva a butaságuknak, hogy nem képesek maguktól gondolkodni. Nincs egy épkézzább gondolatuk, hanem amit a nagyok mondanak, amit a vallási vezetők mondanak, amit Pilátus dönt, az nyilván jó, hát azért vezető, nem? Ők okosabbak nálunk, és ezt a vezetők kihasználják, és orruknál fogva vezetik és hergelik őket. És kihasználják azt, hogy a nép mindig éhes a szenzációra. Jó lenne egy kis botrány. És ehhez asszisztál a nép. És azt kiabálják, amit nekik hátulról valakik az oszlop mögül sunyi módon sugnak, feszíts meg. És ezt kiáltják, talán nem először. Most is kiáltják, egyel vagy több megfeszített, de jó a szenzáció. És ott vannak azok a vallási vezetők, akik igazán magabiztosnak látszanak. És úgy tűnik, hogy a helyzet urai. És olyan magabiztosan mondják Pilátusnak, amikor Pilátus azt mondja, hogy a királyatokat feszítsen meg, és ők letagadják, hogy neki királyuk van, és azt mondják, hogy nekünk császárunk van. És behódolnak a római birodalomnak. Ők is rabok. Ők is ki vannak szolgáltatva, ugyanúgy az egójuknak. Ők is akarnak valakik lenni, és ezzel nem akarnak változtatni. Amit elértek az évszázadok során, hogy ők, a vezetők, nem csak vallási szinten, hanem akár politikai szinten nagy befolyásuk van, ezt nem akarják elveszíteni. És eltávolítják azt, most Jézust, aki más mond, amit eddig a törvény mondott. Ezek a vallási vezetők a szokások rabjai, és a törvénynek a rabjai. És van egy nagyon súlyos mondat, amit ennek a felsorolásnak a végén jó, hogyha elmondunk, benne van az igében, amikor az egész nép egy hanggal ezt kiáltja, szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Talán a világtörténelem egyik legkeményebb mondata. A világtörténelem egyik legmeggondolatlanabb mondata. Vállalják, még ezt is vállalják, ennyire magabiztosak, mintha ennyire tudnának, hogy mit csinálnak. És közben fogalmuk sincs, sem a vallási vezetőknek, sem a népnek, hogy mit művelnek. Kedves testvérek, ez a történet akkor most olyan, hogy mindenki ki van szolgáltatva? Egymástól függ mindenki, Pilátus a néptől, a nép Pilátustól, a nép a vezetőktől, a vezetők a néptől. Ez egy ilyen furcsa, összegabajodott rendszer. Mindenki a másiktól függ. És mindenkit így irányíthat a gonosz. Erről szól a történet? Ugye érezzük, hogy valami nem stimmel. Valami nem stimmel abban, amit eddig felsoroltunk. Valamit a helyére kell tenni. Ne felejtsük el az első szereplőt, akiről szó volt. Hát ő az Isten fia. Az Isten fia lehet kiszolgáltatott. Az ember Jézus éppen az, ahogy meg van gyalázva. Csúfosan tövis koronával a fején, egy bíbor ruhában, nem sokára megostorozva. Ő lenne a hatalmas, a győztes ebben a történetben. Hol van az Istennek a hatalma? De hát ő az Isten fia. És Pilátusnak csak ennyi a vélemény, hogy ím az ember, és valószínű sokan a nép köréből ezt a véleményt osztják. De mi tudjuk, hogy ez nem így van. Nem mondhatunk csak ennyit Jézusról, hogy ím az ember. Akkor mégis miért történik mindez? Miért van ez a furcsa jelenet előttünk? És itt most akkor emlékezünk meg arról, amit Jézus ezzel kapcsolatban mondott. És akkor úgy gondolom, könnyen összeáll a kép. Amikor a Getsemáné kertben ezt mondja Jézus a tanítványainak, íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Pilátus kezébe beleadják a vallási vezetők, aztán Pilátus átdobja Heródeshez, Heródes visszaszolgáltatja Pilátusnak, Pilátus kiszolgáltatja majd a népnek, aztán megfeszítik, de van egy első mozzanat. Hogyan is kezdődik ez a kiszolgáltatott állapot? Hallgassuk meg azt, amit Jézus ezzel kapcsolatban mond egy másik helyen. János 10:17. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Jézus nem elkeveredett a történetben. Jézus nem csak úgy belecsöppent. Jézus nem tévedésből van itt. Jézus erre készült egész életében. Ez az ő küldetése, hogy az életét átadja. Hogy ő önmagát kiszolgáltassa. És itt nem Pilátus a főnök. Itt nem a vallási vezetők a főnökök, hanem az a bizonyos ember, akire Pilátus csak így lenézően rámutat, hogy íme az ember. Pont ő az, aki a helyzet ura, az Isten báránya. És most, kedves testvérek, végzetül kicsit próbálj meg felemelkedni ezen a történetem. Úgy igazán valójában próbálj meg egy másik perspektívából megnézni, mi is történik. Próbáljuk meg az atya szempontjából, perspektívájából megnézni, mi is történik. Szinte fel kell most repülnünk pár száz méterre, és úgy ránézni Jeruzsálemre. Vajon mit lát az atya mindebből? Látja Jézust először is. Mit gondol az atya Jézusról? Gondol-e mást, amit korábban gondolt és mondott? Nem, ugyanazt gondolja. Az atya gyönyörködik. A szeretet fiúban gyönyörködik, és miért? Mert engedelmes. Mind halálig, egészen a kereszt halálig engedelmes. Az atya gyönyörködik a fiúban. Aztán az emelvényen van valaki, nemes ruhában, szolgákkal és katonákkal körülvéve, oszlop csarnokban, a lépcső tetején, talán lenéz mindenkire, ott van az a trón, amiben aztán bele is fog ülni, miután megmossa a kezét, Pilátus az. Az a Pilátus, aki látszólag átadja Jézus az ellenségének, aki mossa kezét. Az a Pilátus, azt látja az atya, akit nem lehet átverni, aki bár mindenkivel elhiteti, hogy ő ártatlan, és mossa kezeit. De az atya tudja, hogy nem. Bár Jézus mondja neki négy szem közt, hogy nagyobb annak a bűn, aki engem kisz átadott neked. De nem arról van szó, hogy Pilátus felmentené. Azoknak nagyobb a bűne. De Pilátus is cinkos. Hiába mossa kezét. Nem tette meg, amit megtehetett volna a hatalmán keresztül. Aztán ott vannak a főpapok, akiket lát az atya. És jól látja az atya, hogy ők a köpönyek forgató, hataloméhes főpapok. A nép árnyékában oszlopok mögött megbújnak. És onnan irányítják látszólag az eseményeket. Elbújnak a nép között. És ott elkezdik mondani, hogy feszítsd meg, és szépen lassan elterjed ez a rövid kis mondat, feszítsd meg. És ők kezdték, és működik, és beválik, és úgy tűnik, hogy van hatalmuk. De Jézus nekik is ugyanúgy mondhatná, talán mondta is, hogy nektek se lenne semmi hatalmatok, ha nem onnan felülről kaptátok volna. De ez őket nem érdekli. És ott van a nép, aki olyan nagy hanggal, fröccsögő szája kiabálja, hogy feszítsd meg. Őket is látja az atya. Talán őket szánja legjobban a történetben. Talán ők vannak leginkább kiszolgáltatva. Őket lehet leginkább ráncigálni. Az atya ezt látja, de még sokkal többet is lát. De ez bőven elég. Számunkra is bőven elég, hogy elborzadjunk, hogy mi történik itt. És amikor az atya ezt látja, vajon mit mond? Mit mond erre a tömegre, Pilátusra, a főpapokra, a népre, vagy akár a tanítványokra? Tudjátok, testvérek, ugyanazt mondja, mint Pilátus. Ugyanazt mondja. Íme az ember. De amikor az atya mutat, nem a fiúra mutat, ahogyan Pilátus, hanem mindenki másra. Ilyen az ember. Rámutat a főpapokra, az elkullogó tanítványokra, a megvesztegethető népre, Pilátusra, vezetőkre, mindenkire, aki ott van, csak éppen Jézusra nem mutat. Íme az ember. Az Isten nélkül ilyen az ember. Jézus nélkül ilyen az ember. Ennyi gonoszság lehet az emberben. És az atya újra kimondja, nem mintha ebben meg kéne erősíteni önmagát abban a döntéséből, amit hozott már idők előtt. De ezt gondolhatja, hogy kell Jézus halála. És amikor Jézus előre beszélt az ő szenvedéséről, és mondta, hogy kell, meg kell halnia, meg kell csúfoltatnia, fel kell támadnia, az a kell, az nagyon odaillik a mondatba, kell. Nincs más megoldás. Szükség van Jézus halálára. És az atya nem vonja vissza a döntését. Fájdalommal néz, hogy szenved a fia, szenved az Isten. De nem lehet visszavonni. Kell a fiúnak a halála. És kell majd harmadnapon az ő feltámadása. És a történetben szívszorító azt meglátni és átélni, hogy ezt mind azokért teszi a fiú, akik a túloldalon állnak és fröccsögő szájjal azt kiabálják, hogy feszíts meg. Erre is azt mondjuk, testvérek, hogy érthetetlen az Isten kegyelme. És az Isten ezt végignézi, ahogyan szenved a fia, és mindenki kigúnyolja. És az atya újra és újra azt mondja, hogy kell. Kell a fiú halála. Kedves testvérem, egy utolsó kérdés mindenki számára, talán kitaláljátok, hogy mit fogok kérdezni. Te melyik oldalon állsz? Jézus mellett állsz, Jézus oldalán, vagy pedig a tömegben állsz te is, talán nagy hanggal, talán elsősorban, és te is kiabálod újra és újra, hogy feszíts meg. Te is újra és újra Jézus lenézed, és ha te lennél ott, akkor újra és újra azt csinálnád, amit ők 2000 éve egykoron. És talán rájössz, hogy nem vagy jobb azoknál. Te is ugyanan Pilátus vagy, vallási vezető, orránál fogva vezethető nép. Vagy olyan, mint a tanítványok, akik annyi mindent ígérgettek, amikor pedig Jézus mellett kellett volna lenni, akkor pedig elfutottak. Az atya azt mondja, íme ilyen az ember. Ránk mondja. Ez nem vita tárgya. Ilyen az ember. Szükségünk van Jézusra. És szükségünk van, hogy kimondjuk azt, amit Keresztelő János is kimond, és az atya is ezt gondolja a fiúról, és kívánom, hogy mindannyian ugyanezt gondoljuk a fiúról. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hordozza a te bűneidet is. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy amit tettél, azt értünk tetted. Pedig nem érdemeltük meg, és nem kértük. De megtetted egyszer s mindenkorra. Hadd, hogy ezt elfogadjuk, és hálás szívvel tudjunk élni a te dicsőségedre. Amen.